Jó. Örülök, hogy mindenki eljött. Először vannak itt, legalább ezen a kurzuson. Akkor folytatjuk. Ki emlékszik, melyik fejezettel?
Negyedikkel.
Miről tanultunk a harmadik fejezetben? Sajnos mindig kérdezgetni fogok egy kicsit az elején. Karma jóga. Mit jelent karma jóga?
Egy tettet végezni, és ez nem önzetlen, hanem elvállítani.
Karma jóga.
Úgy végezni áldozatot, hogy...
Tehát karma jóga, értem, hogy mit akarsz mondani, de mit jelent az a szó, hogy jóga?
Kapcsolódás.
Kapcsolódás, és mit jelent, hogy karma jóga?
Kapcsolódás.
A cselekedet által kihez?
Istenhez.
Tehát, hogy a karma jóga az azt jelenti, hogy a cselekedetünk által próbálunk kapcsolni a legfelsőbb személyhez. Jó. Hogyan tudjuk ezt megcsinálni?
Tetteink
gyümölcsét felajánljuk Istennek, igen. Tehát, hogy ez nagyon fontos, mert egy cselekedetnek van egy eredménye, és úgy tudunk ezáltal a cseleked által kapcsolódni a legfelsőbb személyhez, hogyha felajánljuk neki. Még mielőtt felajánlanánk, mint mond Krisna, mert a felajánlás az azt jelenti, hogy neki adjuk. Azelőtt még mit kell csinálni?
Lemondani róla.
Ugye, mert hogyha nem mondok le róla, akkor nehéz odaadni. Ugye, hogyha valamit meg akarok tartani magamnak, akkor nehéz odaadni másnak. Én emlékszem, amikor gyerekek voltunk a húgommal, és azért jó, amikor nem csak egyedül van a családban gyerek, hogy amikor kaptunk valamit, akkor mindig meg kellett osztani. Ugye, hogyha kaptunk ajándékot, gyümölcsöt vagy csokoládét, akkor anyukám mindig azt tanította, hogy akkor meg kell feleznetek a fele az egyiké, a fele pedig a másiké. És a gyerekeknél ez nem mindig egyértelmű. És akkor, amikor azt mondja az anyuka, hogy oda kell adni a csokinak a másik felét a testvérednek, akkor az nem mindig olyan könnyű, hogyha az ember ragaszkodik hozzá. De körülbelül ugyanaz a helyzet, hogy én fel kell ajánlani a legfelsőbb úrnak. Mert hogyha felajánljuk a legfelsőbb úrnak tetteink eredményét, mi lesz annak a következménye, mi lesz az eredménye?
Mentesek leszünk a
visszahatásoktól. Mert ezek a visszahatások lekötöznek bennünket elég erősen. Ugye, mivel végződött a harmadik fejezet, van egy rész, Krisna mondja, hogy vagy Arjuna kérdezi, mi az, ami az embert szinte erőszakkal bűnös tettekre kényszeríti?
Kéj.
És ez a kéj, ez az egyik legerősebb kötelék itt az anyagi világban. Durga. Anyagi világot úgy hívják, hogy durga, vagy börtön. És itt nem rácsok vannak, nem láncok vannak, hanem az anyagi ragaszkodás, mert kéj, az nem csak azt jelenti, hogy szexuális élet, kéj az anyagi ragaszkodás jelenti pontosabban. Tiszteletre való vágy, hírnévre való vágy, pozícióval való vágy, vagyon és szexualitás, tehát hogy ezek mind beleférnek igazából, az anyagi ragaszkodás. És mit mond Krisna, hogy lehet ettől felszabadulni? Mit mond a legesleg végén a harmadik fejezetnek? Évan Buthe Param Buddha Samstabhi Átmána Mátmána Jai Satru Mahábáho Káma Rupa Urászadana. Milyen felolvastam, mit jelent ez?
Ó, erős karú Arjuna! Ha megértette, hogy transzcendentális az anyagi érzésekhez, az elméhez és az értelemhez képest, az embernek fontos lelki értelmével, Krisna tudatával, szilárdítsa meg elméjét, így lelki erejével győzze lelkéként ismert tehetetlen ellenséget.
Tehetetlen. Tehát, hogy Évan Buddha, hogy meg kell erősítenünk az intelligenciákat. Mi a negyedik fejezetnek a címe? Transzcendentális tudás. Tehát, hogy nem, ugye ez nagyon szép elhangzik. Igazából nagyon egyszerű a dolog. Csak tudnunk kell, hogy mi lelkek vagyunk, nem vagyunk ez az anyagi test. És így lelki értelmünkkel győzzük le a kéként ismert telhetetlen ellenséget. Csak ennyi az egész. Akkor most már tudja mindenki.
Igen.
Jó, de ez nem olyan egyszerű, mert először meg kell értenünk, hogy hogy vagyunk lekötve. Erről azt hiszem, hogy nem beszéltünk annak a részleteiről. Hogy vagyunk feltételekhez kötve ide az anyagi világba. Ha bármit csinálunk, megyünk, jövünk, dolgozunk, szórakozunk, ezt csinálunk, azt csinálunk, élnek bennünket benyomások, szamszkárok. Ugye látjuk a körülöttünk lévő szobát. Látjuk, hogy kik ülnek még rajtunk kívül a szobában. Ezek benyomások. És ezek a benyomások, ezek elraktározódnak. Az elménk az olyan, mint egy videókamera, vagy ez mindent felvesz. Tehát amit itt látunk, ez el lesz raktározva. És ez hatással van a tudatunkra. Ugye mindannyian tudjuk, hogy nem mindegy, hogy mit nézünk, mert az hatással van a tudatunkra. Tehát, hogy ez el lesz raktározva a tudatunkban, és ezek a benyomások felgyülemlenek a tudatunkban. Vagy jó, vagy rossz benyomások. Ezeket úgy hívják, hogy szamszkárok. Benyomás. És mennyi benyomás ér bennünket?
Rengeteg.
Megszámolni se tudjuk annyi. Akikkel találkozunk, amit látunk, amit hallunk, amit érzünk, minden. Tehát, hogy ez annyi benyomás, hogy igazából nagyon-nagyon sok. Azért a elménknek, az intelligenciáknak kell szelektálnia. Nem tudunk mindenre emlékezni. Ugye, mert rengeteg van. Csak a fontos dolgokra próbálunk emlékezni. De ezek ott vannak, és hatással vannak a tudatunkra. És amikor valaki elhagyja a testét, és elfogadja a következő testét, akkor ugye ezekből a szamszkárokból van nagyon sok. És a következő életünkben a szamszkároknak egy része megnyilvánul újra. Mint visszahatás. Ugye, hogyha valaki ragaszkodik valamihez, akkor az vissza fog térni hozzá. És ezeket a szamszkárok bizonyos csoportját, ezt úgy hívják, hogy vászana. Vászana az azt jelenti, hogy ruha, vagy szövet. Ugye van egy ruha szövet, és itt vannak viszintesen és függőlegesen futó szálak. És ezek egy szövetet alkotnak. Erről nem beszéltünk még, ugye? Bhagavad Gita-n a Tobaktinot beszéltünk róla. És ezek a vászana igazából ez hajlamokat jelent. Hogy amikor valaki megszületik, mindenki bizonyos hajlamokkal születik. És olyan hajlamokkal születünk, amilyen kötőerőkkel társultunk, amilyen szamszkárok értek bennünket. Mondok egy példát, volt lelki tanítómesterem mesélte, hogy osztottak könyvet valahol Észak-Angliában, és volt egy lófarm, rengeteg ló volt. És a lovak között ott volt egy teve. És a teve nem látott mást maga körül, csak lovakat. És ez a teve próbált úgy viselkedni, mint a lova. Mert azt hitte szegény, hogy ő is ló. Mert nem látott maga körül semmi más, csak lovakat. Mert a tevék mozognak egyféleképpen. Ez a teve pont úgy próbált mozdulni, mint ahogy a lovakat látta maga körül. Mert ő azt hitte saját magáról, hogy ő is egy ló. és akkor ez befolyásolta a tudatát. Ugyanígy mi azonosítjuk magunkat azzal a környezettel, és azonosítjuk magunkat ezzel a testtel, mert ezt látjuk magunk körül, hogy én ez vagyok. És ez az azonosítás nagyon erős. Igazából le vagyunk kötve ezáltal. És ez a vászon azt jelenti, hogy mivel ennek a testnek hiszük magunkat, akkor úgy gondoljuk, hogy úgy leszünk boldogok, hogy ennek a testnek a vágyait elégítjük ki. És a vászon az azt jelenti, hogy vannak bizonyos hajlamok. Valakinek van hajlama, nem tudom, alkoholra, vagy jobb esetben valakinek van hajlama a Krisna tudatra is, akár előző életéből, ott itt volt Sridhar Prabhu Bombayből, és mondta, hogy az egyik családban, a tanácsadi csoportjukban, az egyik házaspárnak van egy kisfia, és a kisfiának olyan erős pudzsári szamszkárja van, hogy minden egyes ünnepet otthon meg kell ünnepelni. Van családi múltiuk, és amikor jön a vaszant pancsa, mi a tavasznak az ünnepe, akkor az egész, nem hogy csak az oltárat, hogy a lakást is úgy fel kell díszíteni. Amikor jön a dzsulanjátra, amikor Ráda és Krisna hintáznak, akkor otthon is azt meg kell rendezni. A gyerek kiköveteli a szüleitől. Amikor mondjuk Govardhan pucsa van, akkor az anyukának nagyon sok édességet kell készíteni Govardhan lának, mert a Govardhan pucsát úgy kell megünnepelni. És mondta, hogy ez a kisfiú, ez biztos pucsári volt egész életében, az összes ünnepet otthon meg kell ünnepelni, a múltit kell nagyon különlegesen imádni. Mert olyan erős ez a szamszkár az előző életből. Mondok egy másik példát, most beszéltem egy Matajival, aki most elkezdte gyakorolni a Krisna tudatot, és akkor együtt volt több másik Matajival, és a Mataji valaki panaszkodott, hú, milyen nehéz Mangalára felkelni, és akkor ez ilyen nehéz, olyan nehéz, és akkor mondta, hogy neki ez egyáltalán nem nehéz, az annyira természetes számára, hogy akkor jön a Mangalára, jön a Kirtanra. És mondta, hogy ő foglalkozott korábban valamennyit ilyen regressziós hipnózissal, és őt is visszavették előző életébe, és akkor emlékszik egy életére, amikor Indiában volt egy angol katonatisztnek volt a felesége, és akkor ott dolgozott, és segített az embereknek a gyógyításában. És akkor mondta, hogy annyira sokat együtt volt az emberek, idő után már szárít viselt, pedig nem indiai volt. És mondta, hogy látta magát ebben a regressziós hipnózisban, hogy ott van egy Krisna templomban, és öltözteti a multikat, és akkor öt multi volt az oltáron, és akkor fürdette őket, öltöztette őket, és mondta, hogy neki ezek a kezdeti lépések, ezek nem nehezek, mert ezeket már csinálta. Mert van az a szamszkár, van az a hajlam benne, van az a vászona. És amikor valaki eljut odáig, akkor utána onnan kell folytatnia, mert ugye miért vagyunk még mindig itt, mert mi nem sikerült befejezni. Ugye lehet, hogy közülünk is van, aki már gyakorolta előző életében is a Krisna tudatot. Miért vagyunk még mindig itt az anyagi világban?
Mást akartunk.
Még nem sikerült befejezni. Tehát, hogy ugye, hogyha 100%-nak veszük a tökéletességet, hogyha valaki elér 30%-ot, akkor onnan a 30%-ról kell folytatni. Hogyha elér 70%-ot, akkor onnan a 70%-ról kell folytatni, amíg eléri a tökéletességet. De aztán vannak, akik olyan hajlammal rendelkeznek. Én ismertem a falunkból egy olyan fiút, aki olyan családba született, hogy az egész család tolvaj volt. És olyan szamszkárja volt erre, hogy úgy el tudott lopni bármit, hogy senki észre nem vette. És akkor az bemutat, hogy zsebből kivenni valamit, neki nem volt probléma. Tehát, hogy úgy kivette, hogy az ember részre se vette. És akkor később visszagondolva erre gondoltam, hát ezt már gyakorolt egy ideje, hogy ezt hogy kell csinálni. Csak képzeljük el valakinek a zsebből kivenni valamit, hogy észre se vegye. Tehát, hogy ezt kell gyakorolni egy jó ideig, hogy ezt valakinek tudja csinálni. És igazából nagyon sok ilyen hajlam van a tudatunkban. És olyan hajlamok, amit gyakoroltunk. Most a Bhakta programon van egy fiú, aki zsonglős. És akkor mondta, hogy hány, nem is tudom, hány almával tud így zsonglőrködni, és mondta, hogy öttel tud a hatodikat most gyakoroljam. Képzeljük el, hogy feldob öt almát, és akkor egy leesik, és akkor dobja föl. És mondta, hogy hattal még gyakorolnia kell, de öttel már könnyen megy, úgyhogy nem is kell rajta gondolkodnia, csak így tudja csinálni. Ugye, mert annyit gyakorolja, hogy akkor ez nagyon könnyen megy neki, és hattal már, hatnál már kicsit oda kell figyelni. Ugye, mert valakinek van... Mi egy? Egyáltalán. Tehát, hogy ezt jelenti, hogy valakinek van hajlama valamire. Hogy valamit nagyon jó tud, mert begyakorolja. Mert a szokások azok mit jelentenek? Hogy valamit gyakorolunk, ismételünk, és akkor egy idő után szokássá lesz. És ugyanígy a szamszkárok azok benyomások. De amikor ezeket a szamszkárokat ismételjük, akkor egy idő után szokássá, vagy hajlammá érik. Olyan, mint hogyha veszünk egy cérnát, mellé rakunk még egy cérnát, és összesodorjuk. Tehát mellé rakunk még egy cérnát, hozzásodorjuk. Mellé rakunk még egy cérnát, és akkor egyre vastagabb, és vastagabb lesz. És akkor attól függ, hogy milyen sokszor csináltuk, akkor egyre vastagabb, és vastagabb lesz. És leépíteni ugyanúgy kell. Tehát, hogy egy szokást nem könnyű leépíteni. Lehet egyenként is, hogy mindenki ismeri a történetet. Volt valaki, aki szeretett volna Ázsia uralkodója lenni, és volt egy Gordius nevű helység, ahol volt egy csomó. Yeah. Gordius csomó, azt hiszem mindenki ismeri, Nagy Sándornak a történetét. És akkor az volt a legenda, hogy ha valaki ezt a csomót kiköti, akkor ő lesz Ázsiának a császára. És akkor Nagy Sándor kérdezte, hogy van-e valami az írásokban, hogy kell kikötni ezt a csomót. Ugye nem volt se eleje, se vége, tehát egy nagy csomó volt. És mondták, hogy nincs, és akkor fogta a kardját, és akkor levágta a csomót. És ugyanígy ez a feltételekhez kötöttség, ez a szamszkár, ez nagyon-nagyon nagyon vastag. Tehát, hogy nagyon nehéz kibogozni. Akkor valaki mondja, hogy elmegy ilyen hipnózisra, hogy akkor megtudja, hogy egy bizonyos problémájának mi az eredete. És lehet, hogy ezt meg tudja oldani, és maradt már csak 326 milliárd 225 millió 645 ezer 245 előző szamszkár, és még nagyon keveset mondtam. De egyenként kibogozni nagyon-nagyon nehéz. És ezek a hajlamok utána hatnak a gondolkodásmódunkra, és befolyásolják azt. És ezt úgy hívják, hogy vritti. Ez a vritti, ez azt jelenti, hogy ilyen gondolkodási minták sablonok, hogy hogyan látjuk a körülöttünk lévő világot. Mint adnak ránk egy szemüveget. Adnak ránk egy szemüveget, hogy mi ez a körülöttünk lévő világ. Látjuk, hogy ez a feltételekhez kötöttség, ez nagyon búzsba köt bennünket. Ezek a szamszkárok minden pillanatban jönnek. A hajlamaink, azok nagyon erősen ott vannak a szívünkben. És ezek a hajlamok pedig befolyásolják a gondolkodásmódunkat, hogy a gondolkodásmód az azt jelenti, hogy nekünk van egy belső magyarázó mechanizmus, hogy mi az, ami jó. amikor egyetemre jártam, volt egy egyetemista társam, aki nagyon erős dohányos volt. Nem is tudom, legalább 3 doboz cigarettát szívott egy nap. És akkor kérdeztem tőle, hogy figyelj, ez most miért jó? Ki van írva a dobozra, a dohányzás káros az egészségre, most már az is ki van írva, hogy halált okozhat. És akkor mondta, hogy hát őt ez annyira megnyugtatja. És akkor kérdeztem tőle, jó, lehet, hogy megnyugtat, vagy úgy gondolod, hogy megnyugtat, de a tüdődet nem nyugtatja meg annyira, mert ott van az a kátrány benne. Van egy bakta Pécsen, aki a szanatóriumban dolgozik, tüdőszanatóriumban, és mondta, hogy ott szoktak, amikor valaki meghal, akkor felboncolják, vagy a halottak egy részét. Mondta, hogy aki erős dohányos volt, akkor a tüdeje az ilyen igazi fekete belülről. Tehát, hogy megnézik, amikor valaki nem dohányzik, akkor egy teljes, tehát, hogy más képet alkot, amikor pedig dohányzik, akkor rendesen a kátrány ott van benne. És mondta, hogy és ez a fiú, ez megmagyarázta, hogy az jó, mert őt a cigaretta az megnyugtatja, és az igazából jó. Ugyanez a vritti az azt jelenti, hogy mi megigazoljuk magunknak, hogy amit mi csinálunk, az jó. Ez a gondolkodási minta. Azt mondtam múltkor azt a statisztikát, hogy Magyarországon mennyi cigaretta fogy el egy évben? Ja. 2007-es statisztikára emlékszek, 2007-ben 1 milliárd doboz cigaretta fogyott el Magyarországon.
1 milliárd doboz?
1 milliárd doboz.
Ez komoly.
Mennyi bekevett doboz cigaretta a napság?
700
forint. 700 milliárd forint.
Megéri.
Igaz, ez megéri a baddohányának. Pécsert dohánygyáraknak nagyon megéri. A Pécsen a akkori Janus Pannonius Egyetemen tanultam a közgázon, és a közgáz mögött van a baddohánygyár. Pécsen, nem tudom, kiesmerős Pécsen. És a marketing órán a marketing tanár áthívta a dohánygyárnak a marketingesét. És akkor a marketinges tartott ilyen marketing órát, és akkor lehetett kérdezni. És akkor a diákok nem állták meg, hogy ne kérdezzék be a kérdéseket, amik kényelmetlenek egy dohánygyárnak a marketing igazgatójának, hogy az hogy... A dohánygyár azt hogy igazolja magának, hogy amit ő reklámoz, vagy amit a termékét, amit próbálnak eladni az embereknek, az egészségkárosít az emberek számára. Tehát, hogy akkor a kvázi a lelkiismeretét hogy nyugtatja meg a dohánygyár, mert amikor valaki, nem tudom, tejet árul, vagy kenyeret árul, akkor az elég könnyű. Hát tápláljuk az embereket tejjel, kenyérrel. Amikor valaki dohányt árul, akkor az hogy igazolja magának, hogy az jó, amit csinál? És akkor a marketing igazgató azt mondta, hogy tüdőszanatóriumokat támogatnak, a profit egy részéből, hogy akkor így tudják mondani, hogy igazából ezt próbálják kezelni. Tudod, ezt jelenti Britti, hogy megigazolom, hogy igazából, amit én csinálok jó, mert nagyon jó profitot hoz. Ugye Magyarországon dohányt senki nem termeszhet ott. Van. Tehát, hogy azt csak külön engedéllyel lehet termeszteni.
Megpapám, hogy nyomta.
Lehet, hogy engedély nélkül. és a dohány, a cigarettán a haszonkulcs...
Most nem lenni.
Nem elkezdtem már még régen, de... Tehát, hogy a maga a cigarettának a 80-valahány százalék az csak adó. Az csak adó. És még utána a maradék, nem tudom, tizenvalahány százalék, amit kvázi bevételként kap a dohánygyár, és még mindig búsás haszon van rajta. Tehát, hogy igazából nagyon olcsó a cigarettának az előállítása, és nagyon sok pénzt lehet vele keresni, vagy akik keresnek rajta sok pénzt. De amikor megkeresik azt a sok pénzt, az a szenvedés abban a pénzben benne van, hogy mások tüdőbetegek lesznek, meghalnak bele, stb. Stb. Tehát, hogy...
Ez jelenti a vritti,
hogy valaki megindokolja, hogy miért jó az, amit csinál. Visszatérve a példánkra. És mi is így vagyunk feltételekhez kötve. Látjuk a világot, ahogy látjuk. Vannak hajlamaink, ragaszkodásaink, amik ide kötnek bennünket a világhoz, próbálunk boldogok lenni itt a világban, és a intelligenciánk megindokolja nekünk, hogy amit csinálunk, az jó. És akkor így nagyon szépen le vagyunk kötve itt az anyagi világban. Mert ez a három, ez erősíti egymást. És van egy gyenge láncszem, amit, hogyha ki tudunk kezdeni, akkor meg tudjuk törni ezt a ragaszkodásnak a láncait. Ezt a órán elmondtam, azt hiszem, akkor, hogyha... Akkor ki tudja kitalálni? Ki tudja kitalálni? Melyik a gyenge láncszem a három közül?
A vritti.
A vritti, igen. Ricsinek igazán a vritti, a gyenge láncszem. Mert hogy milyen szamszkárok érnek bennünket, vagy nem is, hogy milyen szamszkárok érnek, milyen szamszkárok értek. Ugye a múltban, ebbe az életünkben, előző életünkben, azzal tudunk valamit kezdeni? Mert uh-huh. Ott vannak. Ott vannak a raktáron. Ott vannak a hajlamaink. Ragaszkodunk ehhez, ragaszkodunk ahhoz, ragaszkodunk amahoz. Hogyha valaki próbált már valamiről leszokni, akkor tudja, hogy nem olyan könnyű. Nem tudom, hogy aki próbált már dohányzásról leszokni, hogy hány százaléknak sikerül, aki próbál mondjuk a dohányzásról leszokni. Nem tudok pontos adatokat, de elég kevésnek. Kevésnek. Ugyanúgy kábítószerről valaki rászokott, nagyon-nagyon nehéz leszokni. Tehát, hogy ugyanígy ezek a hajlamok nagyon erősek.
Amit tudunk csinálni, hogy
a vrittit megváltoztatni. Mert a szemléletmódunkat változtatni, az se könnyű, de a három közül azt a legkönnyebb. És ezért van szükségünk tudásra. Azért van szükségünk tudásra, hogy tudjuk másképp látni a világot. A Bhagavad Gita erről szó, Sásztra Csaksus, hogy nézzük meg a valóságot egy másik oldalról. Ugye mindenki emlékszik el ezekre a képekre, amit múltkor megmutattam. Ugye mindenki emlékszik még ezekre. Ezekre a háromdimenziós képekre. Mert ezek a képek arról szólnak, hogy van mögöttük egy másik kép. Van mögöttük egy másik kép. És amikor másképp nézünk, máshogy fókuszálunk, akkor ez a másik kép, ez előjön az előző képből. És ugyanígy most ez a, van nekünk egy vritti, egy szemléletmódunk, egy látásmódunk, hogy hogy látjuk a világot. De ez a világ, ez csak egy, amit mi látunk ebből, ez csak egy felszín. És hogy tudjuk a világot egy másik szempontból látni, akkor nekünk kell több információ. Neki emlékszik, hogy mi a módja, hogy valaki a kép mögé tudjon nézni?
Megérdezem.
De az mit jelent?
Távolodra kell fókuszálni.
Tehát, hogy máshova kell fókuszálni. Na, amikor valaki csak a felszínre fókuszál, akkor csak a felszínt látja. Hogyha mögé fókuszál, akkor nyílik ki a kép. Kinek sikerült múltkor meg látni? Ugye Ricsinek is sikerült kicsit több próbálkozás után,
de sikerült.
Tessék?
Gyakorlás.
Gyakorlása, ugye. Ricsinek is először nem sikerült, de gyakorolta, kitartó volt, és akkor végül...
És mennyi időtán sikerült kicsit?
Másfél hónap alatt.
Másfél?
Egy 10 perc, 4 óra körülbelül.
Tehát egy 10 perc, 4 óra. Maga nem láttam úgykor?
De láttam.
Tehát, hogy Ricsi először nem látta, de nem adta fel, kitartó volt, és akkor gyakorolt, és akkor mögé tudott nézni. Igazából ugyanez az anyagi világ. Most látunk valamit. Látjuk a felszínt. Így néz ki ez a szoba. Így néznek ki ezek az emberek, akik körülöttünk vannak. Így érzem magam, ilyen érzések vannak az elmémben. Van, amikor jó, van, amikor rossz. Van, amikor szeretem azokat, akik velem vannak, van, amikor nem szeretem azokat, akik velem vannak. Ugye ezek mind a felszínhez kötik a figyelmet. De a Bhagavad Gita tanítja, hogy hogy nézzünk a valóság mögé. Ugye, hogy kiegyensúlyozottnak kell hideg, meleg, tisztelet, gyalázat. Mert a függöny, májának, az illúziónak a függönye ugyanúgy függőleges és viszintes szálakból van megszőve. És ezek a függőleges és viszintes szálak, mint ezt múltkor mondtam, ki emlékszik? Ezek a kettősségek. Hideg, meleg, tisztelet, gyalázat, mert amikor ezekre fókuszálunk, akkor csak a felszínt látjuk. Valaki nagyon szeret engem. Hú, de jó. Valaki nagyon utál engem. Hú, de bassz. Most nagyon kellemes idő van. Plusz 20 fok. Március. Van eddig a 24. 24, nagyon jó. Másfél hónappal ezelőtt mínusz 20 fok volt. Nagyon rossz. És akkor egyszer nagyon jó, egyszer nagyon rossz. De mi a közös nevező ebben? A nagyon jóban, meg a nagyon rosszban. Mindig a felszínre fókuszálunk. Tehát, hogy transzcendentális szempontból a jámbor vagy a bűnös tettek ugyanolyak. Relatív szempontból különbözőek. De egy abszolút szempontból ugyanolyan, mert még mindig a felszínhez kötik a figyelmünket. És akkor csak a felszínt fogjuk látni. És akkor valakivel egyszer nagyon jóba vagyok, egyszer nagyon rosszba, de nem látok, hogy mi ennek a mozgatórugója, mi van mögötte, mi van emögött. És a Bhagavad Gita azt tanítja, hogy hogyan nézzünk, hogyan lássuk a Szentírás szemével. A Bhagavad Gita, ez Krishna szemszögéből mutatja a valóságot, ahogy a legfelsőbb szemén látja. És mi pedig, nekünk van egy saját valóságunk, hogy akkor mi mit látunk a
világban. Tehát mi csak az anyagi dolgok felfigyelnek, hogy ez a lényeg.
Igen, amikor az anyagi világból próbálunk örömet meríteni, hogy csak az anyagot tudjuk látni. Mert oda fókuszál a figyelmünk. Tehát, hogy ugyanúgy, amikor valahova odafigyel az ember, akkor kizár minden mást a tudatából. Mert most itt vagyunk ebbe a szobába. Ki tudja, hogy abban a sarokban mi van? Fönt. Igen, de amikor nem nézek oda, akkor nem tudom. Miért nem tudom? Mert csak egy bizonyos mennyiségű információt tudok befogadni. Nem tudok most minden részletet megjegyezni azonnal. Figyelek valahova, és a többi részlet akkor az úgy elhalványul. Amikor gyerekek voltunk, és ami nagyon izgalmas film ment a tévében, akkor az ember annyira oda tud figyelni arra a dologra, hogy minden más próbál kizárni, és nagyon izgalmas volt, csöngettek az ajtónál, meg se hallotta az ember, mert annyira odafigyelt.
Azok a számítógépes játékok, amit ezt szeretsz mindig példának mondani, az is kizárja a külvilágot.
Igen, kizárja a külvilágot. Tehát, hogy ugyanúgy, amikor ide figyelünk, vagy erre fókuszálunk, akkor kizárjuk a valóságnak a többi részét. És a Bhagavad Gita felnyit egy másik szemléletmódot, egy másik valóságot. Srila Prabhupádtól többször kérdezték, hogy ő látja Istent. Nem tudom, hányszor megkérdezték Prabhupádtól, de elég sokszor. És akkor Prabhupád az egyik alkalommal úgy válaszolt, hogy megkérdezte a riportertől, hogy tudja, hogy kicsoda Isten. És akkor a riporter azt mondta, hogy nem tudja. És akkor a második kérdés a Prabhupádnak az volt, hogy tudja, hogy milyen képesítéssel rendelkezik, aki látja Istent. akkor a riportál azt mondta, hogy azt se tudja. És akkor mondta Prabhupád, hogyha nem tudja, hogy ki Isten, és nem tudja, hogy milyen képesítés kell ahhoz, hogy valaki lássa Isten, akkor magának csak el kell fogadni, amit mondok, mert nem tudja se egyiket, se másikat. Mert akkor nincs alap, hogy akkor hogy tudja hasonlítani, hogy akkor most ő igazat mond, vagy nem mond igazat. Mint valaki megkérdezi tőlem, hogy néz ki az anyukám. És akkor tudja ellenőrizni, hogyha ismeri az anyukámat. Vagy hogy hova kell menni legalább, hogy akkor meg tudja látni, mert hogy hol lakik mondjuk. Tehát, hogyha valaki nem tudja, akkor nem tudja ellenőrizni. És akkor Prabhupád mondta, hogy akkor elfogadja azt, amit mondok, mert hogyha nem tudja, hogy ki Isten, hogy milyen képesítéssel kell rendelkezni ahhoz, hogy igen. Akkor igen, láttam. Mondja neki Prabhupád. Mert akkor nem tud vele vitatkozni, mert akkor honnan tud mondani, hogy nem az a valóság. És Prabhupád tudok, sokszor megkérdezték nem egyszer. Valamikor kihívó stílusban, valamikor kevésbé kihívó stílusban. És a Bhagavad Gita akkor megmondja, hogy ez a tudás hogy tud eljönni hozzánk. Akkor Sri Krishna elkezdi mondani az első verset, a negyedik fejezetből, megkérjük a Ricsit, hogy olvassa el nekünk a verset és az első bekezdést.
Az Istenség személyisége, az Úr Sri Krishna így szólt. A jóga, e maradandó tudományát én tanítottam a Napistennek, Vivasvánnak, aki később Manut, az emberiség atyát, Manu pedig Ikshvakut oktatta erről. Srila Prabhupád magyarázata. Ebben a versben a Bhagavad Gita történetéről olvashatunk, amely az ősidőben nyúlik vissza, amikor ezt a tudást a nap bolygóval kezdve valamint bolygó királyi rendje megkapta. A bolygók uralkodóinak legfontosabb feladata az ott élők védelmezése, ezért a királyi rend tagjainak meg kell érteniük a Bhagavad Gita tudományát, hogy vezetni tudják az embereket, és képesek legyenek megvédelmezni őket attól az anyagi köteléktől, mely a kéhez köti őket. Az emberi élet arra való, hogy az Istensége felső személyiségével örök kapcsolatban álló lelki kultúrát műveljük. Minden állam, minden bolygó vezetőjének kötelessége, hogy ezt a tudást az oktatáson, a kultúrán és a lelkéleten keresztül átadja az embereknek. Más szóval tehát minden államfőnek terjesztenie kell a Krisna tudattudományát, hogy az embereknek javukra válhasson a nagyszerű bölcsület, és az emberi életforma által nyújtott lehetőséget kihasználva sikerrel járjanak útjukon.
Köszönöm szépen. Ezt kell kérni az Orbán Viktort, hogy akkor ezt terjessze a magyar társadalomban, ugye ezt írja, hogy minden államfőnek, minden állami bolygóvezetőjének kötelessége ezt a tudást átadja az embereknek.
Lehet, hogy nem olvastam.
Nem olvastam. Pedig van Bhagavad Gitája. Ezt meséltem?
Nem.
Volt itt egy... Ja, te hallottál.
Nem, a Prabhupád is tudott.
Hogy volt... Van Kanadában egy bakta, egy magyar bakta, Góra Csandra Prabhu, és úgy évente, két évente hazajön Magyarországra, és a szülei Dabason laknak. És akkor Dabason akkor éppen itt volt, és a nagyon jó kapcsolata van a családjának a dabasi polgármesterrel. És ott Dabason volt egy ilyen emlékmű felavatás, nem is tudom, 56-os, vagy valamilyen emlékmű felavatás, és arra elhívták Orbán Viktort. És akkor eljött Orbán Viktor, tartott beszédet, és a Góra Csandra Prabhu gondolta, hogy akkor ad Orbán Viktornak egy Bhagavad Gitát így ajándékba, mert a családjának már vitt többet, de úgy nézte, hogy nem olvasták egyáltalán. Ugye, amikor egy Bhagavad Gita nagyon originálnak néz ki, és akkor nem nincs agyon lapozva, akkor látja, hogy abból a több Bhagavad Gitából egyet oda lehet ajándékozni másoknak, és gondolta, hogy odaadja az Orbán Viktornak. És amikor jött a beszédre, akkor látta, hogy milyen úton jön oda, és amikor mielőtt befejezte volna a beszédet, akkor oda ment, hogy akkor oda tudja adni neki. És akkor vége volt a beszédnek, jött el Orbán Viktor, és akkor próbált oda menni hozzá, hogy akkor átadja neki a Bhagavad Gita-t ajándékba. És ugye biztonsági őrök voltak mellett, a biztonsági őr kivette a kezéből, és akkor mondta, hogy ne zaklassa itt a miniszterelnök urat, és akkor oda akart adni valakinek a tömegből, csak úgy oda, hogy akkor vigyék innen, ez most nem kell. És akkor Orbán Viktor látta ezt, és akkor visszakérte, hogy add ide nekem. És akkor visszakérte a Bhagavad Gita-t, és akkor elfogadta, és megköszönte, és akkor elment. Nem tudom, hogy olvasta el, nem biztos, de legalább megvan neki. De ugye itt írja a Srila Prabhupád, hogy az államfőknek a legfontosabb kötelesség, hogy megvédjék az embereket a kétségben. Igazából ez a hogy a szenvedély, ez a szenvedéshez köt. Szenvedélynek a következménye szenvedés. És ahogy már tanultuk korábban, hogy a anyagi boldogság és anyagi boldogtalanság az egy dolog, mint az életnek a két oldala. Hírnév, vagy gyalázat, az igazából ugyanaz a dolog, csak ugyanannak az életnek a két oldala. Siker, kudarc, az egy dolog. Hogyha valaki nagyon sikeres akar lenni, akkor azt ajánlják neki ezek a úgynevezett sikerkönyvek, hogy növeld meg a kudarcait számát. Ez az általános ajánlat, mert a kudarc és a siker az igazából ugyanannak a dolognak a két oldala. És ugyanígy a szenvedély, amikor valaki szeretne anyagi világban boldog lenni, akkor próbálja ezáltal élvezni az életet, ennek a következménye szenvedés lesz. De ezt viszont senki nem akarja. De a kettő az össze van kapcsolva. Szenvedély, szenvedés. És itt írja, hogy az államfőknek a legfőbb kötelessége, hogy megvédjék az állampolgárokat ettől. Mert hogyha nem védik meg, akkor az állampolgárok nagyon szenvedni fognak. És kell nekik egy magasabb rendű boldogságot ajánlani. Aztán, hogy elfogadják vagy nem fogadják el, az az ő szabad akaratuk, de legalább meg kell próbálni odaadni nekik. És ezért a Bhagavad Gita tudományát itt mondja Krishna, hogy a uralkodói rendnek kellett megértenie, alkalmazni és végül odaadni az emberek a Bhagavad Gita tudományát. Ugye itt a napbolygó Vivasvánról van szó. Ő tanította a Vivasvánnak, aki később Manut, emberiség atyát Manut, pedig Iksvákut oktatta erről. Ez a Szúrja Vamsa a királyoknak. A védikus kultúrában van két nagy dinasztiája, a Szúrja Vamsa, a napdinasztia, és a Csandra Vamsa, a holdinasztia. És ez a Szúrja Vamsáról, a napisten dinasztiájáról szól. És itt a Mahabharata alapján Srila Prabhupád ad egy kis kalkulációt, hogy pont mikor tanította Krishna, és akkor kijön, hogy körülbelül 120 millió 400 ezer évvel ezelőtt, még több is. Az a lényeg, hogy nagyon sok millió évvel ezelőtt tanította napistennek. És ugye ezek a számok, amiket látunk időnként szentírásunkban, ez hihetetlen hatalmasnak tűnnek. Ugye a mi szempontunkból mi élünk, hát 100 évig ritkán él valaki, ez milyen sok 100 év. 100 év alatt mennyit tud változni a világ? Most van 2012, 1912-től fogva nagyon sokat változott a világ ebbe a 100 évbe. Srila Sivaram Maharaj kutatott egy videót, ami összefoglalta a 100 évnek az eseményeit, mi történt a világban, és a események között a legtöbb az mind valami háború volt, hogy akkor volt az első világháború, akkor 33-as gazdasági válság, második világháború, de mindig volt valamilyen háború a világban. Tehát, hogy nagyon sok minden tud változni pár 100 év alatt. Amikor meglátogatom a szüleimet, és emlékszem arra, amikor gyerekek voltunk, és ez már 25-30 évvel ezelőtt, és akkor ott játszottunk a falu végén az erdőben, az erdő már teljesen megváltozott, és nem telt el csak 25-30 év. Amikor 100 év telik el, 200, 500, 1000, 5000. Tovább már nehéz értelmezni a számokat is. Akrisna Prabhu mesélte, hogy vannak Indiában olyan ősi templomok, amik nagyon-nagyon régiek. És amikor régészek próbálják a mai modern vagy technikai eszközökkel meghatározni a korukat, akkor olyan számokat kapnak, például hogy is van ez a szín? C14-es izotópos vizsgálattal, hogy nem tudják értelmezni azokat a számokat, mert túl sok. És akkor mindig le kell faragni belőle, hogy mi az akkor. Igen, azt csinálják. Mondta Krisna Prabhu, hogy van a Kanyakumárinál egy Rámacsandra murti. És ott a templomba akkor vizsgálták az eszközöket, vannak fémeszközök, hogy milyen idősek. És a C14 izotóp vizsgált kimutatta, hogy ezek több millió éves eszközök. És akkor ezt a kutató ezt nem tudta hova tenni ezt a számot, ugye, mert akkor még nem létezhettek emberek, meg ilyen tárgyak, és akkor igen, egy pár nullát levágott belőle, és akkor értelmezhető volt egy idő után. Van egy könyv, az emberi faj rejtélyes eredete. Olvasta valaki ezt a könyvet? Tavaszi Krisna Mataji csak. A Bhakti könyvtárban megvan, ez körülbelül 10-15 évvel ezelőtt lett kiadva magyar nyelven. A eredeti címe az volt, hogy Tiltott régészet.
Azt ismerem azt a könyvet. Tiltott régészet, angolul.
Forbidden Arbology. Forbidden Arbology. És ez arról szól, hogy manapság mennyire teszik a modern embernek a biológiába, hogy van most homo sapiens, sapiens, mennyi ideje van a modern biológia szerint?
10 000 év körülbelül?
Hát egy pár 10 000 év maximum. Tehát, hogy 10, 20, 30 maximum ennyi. És akkor homo sapiens kicsit több, akkor homo erectus, nem tudom pontosan mit vannak még. De az a lényeg, hogy amit a darwini evolúciós elmélet állít, és amilyen bizonyítékok vannak arra, és valaki is szokta mondani, azok a bizonyítékok elférnek egy biliárdasztalon. Tehát, hogy van egy biliárdasztal, és arra az összes csontot ki lehet tenni, amivel ma főleg a darwini evolúciós elméletet alátámasztják. De viszont a múzeumok tele vannak leleteknek a tonnáival, amik nem illenek bele a darwini evolúciós elméletbe. Nem egy, nem kettő, nem sok ezer. De mivel nem illik bele a mainstream, hogy kell ezt magyarul mondani? Igen, a fő világ nézetbe, akkor nem lehet publikálni róla. És amikor valamelyik tudós próbál elő publikálni, akkor kirúgják az állásából. Mert akkor a fő világ, a fő vonalat akkor aláássa. És ez a Forbidden Arbology arról szól, hogy így sorolja az eseteket. Egyiket a másik után, ez melyik múzeumban van, melyik tudós találta meg. Mert ezek amúgy regisztrálva vannak, csak a biológia tankönyvekben, a hivatalos tudományos lapokban nem jelenhetnek meg. És mondok például olyat, hogy vannak olyan eszközök, hétköznapi eszközök, edények, kanalak, stb., amik 3-4 milliárd éves rétegekből kerültek elő. Tehát, hogy nem is, hogy valahol megtalálták, hanem olyan mély rétegekben voltak. És megvizsgálták őket, és olyan idősek, de nem illik bele az elméletbe. És akkor csak félreteszik, ezt úgy hívják, hogy tudásszűrő. Hogyha ami beillik a világnézetbe, akkor azt lehet oktatni, ami nem illik be, akkor azt félretesszük, és nem oktatjuk. És akkor itt is, amikor olvasunk ilyenekről, hogy 120 millió 400 ezer év, akkor ugye kiakad a szoftver ezzel, nem tudunk mit kezdeni, hogy akkor ilyen régból lehetett valami. Jó. Ehhez valakinek kérdése? Misi, második kérdés.
Ivan Parampara, Praptam, Ivan Raja, Rajasayu, Vidu, Saka, Kaliniha, Mahata, Rogo Mastra, Parantaka. A legfelsőbb tudomány így módon a tanítványi láncon keresztül szállt alá, a szent királyok így értették meg azt. Idővel azonban megszokott a lánc, ezért tűnik az eredeti tudomány elveszettnek. Srila Prabhupada magyarázata. Ebből a versből egyértelműen kiderül, hogy a Gita legfőképpen a szent királyoknak szólt, mert ők voltak azok, akiknek alatt való ég fölött uralkodva meg kellett valósítani a Gita célját. A Bhagavad Gita semmiképpen sem a démonikus emberek számára van, akik csupán elherdálnák ezt az értékes kincset. Mindenkit kizárva áldásából és saját szeszélyeiket követve különféle értelmezéseket adnának ki. Amit a lelkiismeretlen, magyarázott személyes érdekeikkel elhomályosítják, az eredeti tanulmány való szükségessé válik a tanítványi lánc felújítása. 5000 évvel ezelőtt maga az úr fedezte fel, hogy a tanítványi lánc megszabadsz, ezért tette azt a kijelentést, hogy a Gita célja látszó lefelődésben előtt. A Gita napjainkban is számtalan kijelentő jelenik meg, főleg angolul, ám alibukat közöttük olyan, amely a hiteles tanítványi láncot tud követni. Meg annyi világi tudósít, magyarázatot a műhöz, és noha jó üzletet csinálnak Sri Krishna szavaiból, szinte egyik sem fogadja elő az Istenség legfelső személyiségét. Ez a mentalitás démonikus, mert a démonok nem hisznek Istenben, a legfelsőbben csupán élvezik a tulajdonát. Nagy szüksége van a Gitának egy olyan angol kiadása, amely a paramparán a tanítvány láncolaton keresztül szed alá. Ezzel a művel ezt a hiányt kívánjuk pótolni. A Bhagavad Gita, amelyet úgy kell elfogadnunk, ahogyan van, nagy áldás az emberiség számára, ám ha valaki csupán egy filozófiai spekulációkra épülő műveletnek nyit, csupán az idejét vesztegeti a tanulmányozásával.
Egy nagyon híres vers. Ivan Parampara Pártam, Rágya Sajúdi. Szakkála néha matájú, de ezt a parantok el. Annyira híres, hogy a matajik ezt tanulták a leckelőt. Tehát, hogy ez egy nagyon híres vers. Ez azt jelenti, hogy ez a tudomány a tanítványi láncolaton keresztül száll alá. Tehát, hogy ezt nem tudjuk másképpen megkapni, csak a tanítványi láncolaton keresztül. Tehát, hogy bármit akarunk igazából tanulni, kell egy tanár hozzá. Hogyha valaki sebész akar lenni, nem elég csak egy anatómia könyvet olvasni. Ugye, hogyha elképzelnénk, hogy valaki abból próbálna műtétet csinálni, hogy ugye éppen műtét van, ott van mellett a könyv, lapozgatja, hogy most mit is kell csinálni éppen, ez nagyon rosszul néz neki. Hogy nem elég csak egy könyvből megtanulni valamit. Kell valaki, aki elmagyaráz, hogy pontosan mit kell csinálni, pontosan hogy kell ezt érteni. És itt azt írja a Bhagavad Gita, hogy a tanítványi láncolaton keresztül száll rá e tudás, idővel azonban megszakad a lánc. Mi miatt szakadhat meg a lánc? Minek van ötlete?
Túlsúlyba kerül a vallástalanság.
Túlsúlyba kerül a vallástalanság. Igen.
Ugye ugyanilyen fontos részleteket elhanyagolnak. Úgy van, amikor céloz az ágyú, és akkor csak egy fél milliméterrel megy arrébb, akkor magán a célnál, annál az méterek, sem kilométerek is lehetnek.
Tehát, hogy valaki kicsit eltér.
Igen.
Igen. Még? Igen.
Túl erős hatása van az anyagi testnek.
Túl erős hatás az anyagi testnek, anyagi energiának túl. Tehát, hogy amikor valaki mondjuk fogja a Bhagavad Gita-t, nem a megfelelő motivációval veszi. Tehát, hogy valaki mondjuk csatlakozott a tanítványi láncolathoz, de nem a Bhagavad Gita-t akarja megérteni és alkalmazni, hanem a saját motivációját próbálja igazolni a Bhagavad Gita-val. És erre nagyon sok példát lehet hozni például. itt volt néhány hónappal ezelőtt Déva Mrita Maharaj. Akkor is volt tavaly, év végén. Ugye itt volt a Bhaktin is tartott előadást, és ő hozta azt a példát, hogy például Oppenheimer, aki kitalálta, hát nem hogy egyedül kitalálta, de ő, aki nagyon fontos szerepet játszott az atombombának a kifejlesztésében, akkor amikor felrobbantották az első atombombát, akkor a Bhagavad Gita-t idézte. Krisnát idézte, hogy Mrityu Sarva Harascsáha. Én vagyok a mindent elpusztító halál. És akkor Krisnát idézte, mert ugye, hogyha valaki kifejleszt egy atombombát, amivel másokat nagyon hatékonyan meg lehet ölni, akkor az okozhat neki lelkiismeret furdalást, hogy akkor én részt vettem ebbe a tömegpusztító fegyver kifejlesztésébe. És akkor megmagyarázom, hogy igazából ez a legfelsőbb személy, aki mindent elpusztít, én igazából ez nem rajtam múlik az egész. Vagy hoztam másik példát, a náci haláltáborokból, hogy is hívták ezt az embert? Himmler talán?
Igen.
Himmler, aki a haláltáborokat úgy kitalálta, megalkotta. És ő gyakran hordta magánál a Bhagavad Gita-t. És miért hordta magánál gyakran a Bhagavad Gita-t? Mert akkor meg tudta indokolni, hogy igazából nem ő a cselekvő. Tehát, hogy Krishna mondja a Bhagavad Gita-ban, Prakrite kriyamanani gunakarmani sarvasa ahankara vimuthatma kartaham iti manyate. A hamis ego által megtévesztett lélek önmagát hiszi a tettek végrehajtójának, pedig valójában az anyagi természet három kötőrei végzi azokat. Mit jelentett Himmelnek ez a vers?
Nem
én tehetek róla. Itt van az anyagi természet három kötőereje. Ő csinál mindent. Tehát, hogy nem én vagyok a felelős. De ezek a Bhagavad, és még lehetne sorolni, hogy valaki hogy értelmezi félre valamilyen motivációval a Bhagavad Gita-t. Tehát, hogy ez amúgy nem csak Bhagavad Gita, hanem minden egyes szentírásnál teljesen megszokott dolog, hogy valaki a saját érzékkielégítését, vagy a saját szemléletét próbálja bele erőltetni a szentírásba. Ezért védikus korszakban a sudrákat nem tanították. Pont ezért, mert akkor visszaéltek a szentírásnak a szavaival. És vagy például, amikor a Srila Prabhupád elment Amerikába, akkor látta, hogy a Bhagavad Gita-nak már akkor 700 fordítása létezett. Most tudjuk elképzelni, magyarul van egy pár Bhagavad Gita fordítás, és tudósok, filozófusok, majavádi fűztek magyarázatot a Bhagavad Gita-hoz. És idézett egyet Prabhupát, hogy így majavádi, akkor Krisna mondja Sarvadharma Paricchaya, hogy add fel a vallás minden változatát, és hódolj meg egyedül én előttem. És ez a majavádi a magyarázatában azt írja, hogy igazából nem Krisnának kell meghódolni, hanem a Krisnán belüli megszületetlennek. És akkor meg majd ad egy teljesen más magyarázatot a Bhagavad Gita-ról. Nem Krisnának kell meghódolni. Ugye, mert az kellemetlen, mert akkor kell csinálni valamit, amit mondjuk nem akarok csinálni. Hanem a Krisnán belül megszületetlennek, az megjelentett akármit. És akkor kikerültem a megoldulást. Tehát rengetegféle eltérés létezhet. Igen?
Nemrég találkoztam a Váci utcában egy úri emberrel, és mondta, hogy igazából ők kedvel minket így Krisnásra, de az szégyenletes, hogy mit műveltük a Bhagavad Gitával, hogy mi ez, mit csináltok ezzel. Hát ezen megdöbbentem, mert azt megkérdeztem, hogy mégis mire gondol, mert kíváncsi voltam a véleményére, de akkor utána nagyon kellett sietnie. És ezt valamiért nem magyarázta meg, de hogy így van, ahogy kitthon is így gondolják, hogy...
Ezek mindig lemaradnak.
Hogy mi, hogy magyaráz, hogy mondtam.
Nekem be, itt egy jó pár gónappal ezelőtt, lehet, hogy ezt mondtam a Bhagavad Gita órán is, volt egy úr, aki behozott egy Bhagavad Gita-t ide a recepcióra. És a Bhagavad Gita-nak az volt a címe, Bhagavad, mi is volt? Bhagavad Gita.
Úgy,
ahogy én láttam. Ahogy én láttam. És akkor ez volt a cél. Bhagavad Gita úgy, ahogy én láttam. Meg is mutattam? Vagy?
Bele is olvastam.
Mi láttuk.
Igen, igen, elhoztam, ugye?
Igen, hát nem tudom, hogy ide behoztam ide a sokra, de hát az irodánál ott ilyen zárt hajtóknokat lehetett megnézni.
Nem, ott volt, és akkor néztem. De ez nem igaz. Ráírja, hogy Bhagavad Gita úgy, ahogyan én látom, és kiadja nyomtatásba. Hihetetlen. És lehet látni, hogy Prabhupádnak a Bhagavad Gita-ját vette, mert eleve a cím, akkor az is arra utal. És akkor mennek a Bhagavad Gita versek, és akkor időnként úgy belefűzi a saját meglátásait. És akkor mondja, akkor megint úgy, nagyjából úgy a Bhagavad Gita versek, és akkor megint akkor belejönnek a saját meglátásai. De miért csinálják ezt az emberek? Miért nem ad ki egy könyvet, hogy én így látom a világot, miért kell ráírni, hogy Bhagavad Gita? A Bhagavad Gita azt a tanítványi láncolaton keresztül lehet megérteni. És hogyha valaki kapcsolódik a tanítványi láncolaton, akkor megérti a Bhagavad Gita-t. Hogyha valaki meg akarja osztani a világgal a saját világnézetét, ossza meg, ha akarja, csak ne írja rá a Bhagavad Gita. De, vagy amiről tegnap beszéltünk, ugye, Ritvik Maja vált filozófia. Vannak olyan személyek, akik akarják gyakorolni valamilyen szempontból a Krishna tudatot, de a paramparát nem fogadják el úgy, ahogy van. És ez a Ritvik Maja vált az azt jelenti, hogy valaki nem fogadják el Srila Prabhupádnak a tanítványait, mint hiteles, avató, lelki tanítómesterek, de elfogadják, hogy Srila Prabhupád ő egy, nem tudom, Maha Bhagavat tökéletesen megvalósított személy, és akkor őtőle kell avatást elfogadni. De csak egyetlen egy bökkenő van ezzel, hogy Srila Prabhupád nincs itt személyesen. És amikor Srila Prabhupád nincs itt személyesen, akkor hogy lehet avatást elfogadni tőle. Amúgy ezt ki lehet kerülni, mert akkor kitalálnak egy ceremóniát, hogy akkor el lehet, és akkor úgy hívják magukat, hogy ő Prabhupádnak az avatott tanítványa. De nézzük meg, hogy mit próbál kisporolni ez a személy a folyamatból.
A személyességet.
A személyességet.
A
meghódolás. Ugye, mert mit jelent elfogadni egy lelki tanítómestert? Egy lelki tanítómesternek követni kell az utasítását. Lelki tanítómester mondja, hogy akkor csináld ezt, és akkor a tanítványnak az a kötelessége, hogy azt csinálja. Mondjuk a Prabhupád a lelki tanítómester, úgymond. Akkor itt van a Prabhupád utasítási a Bhagavad Gita-ban, és akkor kiválasztom, amit tetszik, és nem választom ki azt, ami nem tetszik, és akkor azt csinálom, amit én akarok. Akkor én vagyok a saját elmém maradt a gurum, és nem fogok el egy élő lelki tanítómester. És akkor nagyon érdekes filozófiákat gyártanak mellé, hogy miért nem fogadják el azokat a jelenlő élő lelki tanítómestereket. Ez igazából teljesen ellenére a tanítványi láncolatnak, mert hogyha egy lelki tanítómester szigorúan követi az ő saját lelki tanítómesterét, akkor ő hiteles lelki tanítómesterré válik. Ez a tanítványi láncolatnak a törvénye. Vagy, hogyha ezt tovább visszük, hogyha bárkitől el lehetne fogadni avatást, akkor miért nem még előbbi ácsárjától? Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakurtól, Bhakti Vinod Thakurtól, Rupa Goszvámitól, Nárada Munitól, az új Brahmától, ugye ő a kezdő, első lelki tanítómestertől, akkor már bárkitől el lehetne így módon. Ez csak teljes spekuláció. Ez olyan, mint amikor mondjuk valaki szeretne megházasodni, de nem kérdezi meg a másik személynek a véleményét. Ugye szeretne feleségül venni egy lányt, az a lány nincs ott éppen, és akkor elrendeznek egy ceremóniát, és akkor megházasodik hozzá. De nem kérdezték meg, hogy akkor az a személy szeretne hozzá házasodni. Ugye, mert ez a lelki tanítómester tanítvány kapcsolat, az egy két oldalú dolog. A tanítvány megközelíti a lelki tanítómestert, hogy fogadja el tanítványának, és a lelki tanítómester akkor mondja, hogy elfogadja, vagy nem fogadja el, hogy tud neki segíteni, vagy nem tud neki segíteni. Mert valamikor a lelki tanítómesterek nagyon keveset töltenek el egy helyen, és akkor mondja, hogy én nagyon keveset vagyok itt, hogy nem fogadok el itt tanítványokat, mert nem tudok megfelelő segítséget adni, nem vagyok itt annyi. Tehát, hogy ez például csak egy eltérés. Bhaktivinoda Thakur az egyik könyvben felsorol 13 apaszampradáját. És ezek az apaszampradáják mind arról szólnak, hogy valaki akarja gyakorolni a Krisna tudatot, csak valamit kispórol a folyamatból. És filozófiát gyárt hozzá. Mert az apaszampradája az, hogy valaki filozófiát gyárt hozzá. Nem csak. Mert egy dolog, hogy valaki gyakorolna a lelki életet, de van valami gyengesége. Ez probléma, de nem egy olyan nagy probléma. De amikor valaki ebből egy filozófiát csinál, és próbálja megváltoztatni, akkor ez egy probléma. És akkor Krisna mondja, hogy valamikor megszakad a tanítványi láncolat, ezek miatt a más motivációk miatt, vagy mert csak nem adják tovább, és akkor újra kell alapítani a tanítványi láncolatot.
Kettőt szeretnék kérdezni. Srila Prabhupáda személyenként folytatódott a tanítványi láncolat? Tehát ácsárjáról? Na most, ez Prabhupáda után, akkor ez formálisan megváltozott, nem? Mert most már az ISKCON vette tulajdonképpen a következő ácsárja szerepét, ezt hogy kell elképzelni?
Tehát, hogy a tanítványi láncolat az olyan, mint egy, hogy mondjuk van egy lelki tanítómester, és van, nem tudom, 10, 20, 100, akárhány tanítvány, aki mondjuk képes lelki tanítómesterként cselekedni. És akkor annak a tanítványoknak is lehetnek, nem tudom, 10, 20, 100 tanítványa, tehát hogy így ágazik szétfelé. Tehát, hogy a Gaudiya Vaishnava szampradájának az ISKCON az egyik ága. Tehát nem csak ez az ága létezik. Hogyha valahol él a vonal, az olyan, mint az elektromosság, hogyha jön az erőműből, ugye, erőműből, hogyha jön az áram, az Anikó készíti az áramot számunkra.
Nem, nem, nem. Ott dolgozom, hogy igen, az
áramot. Tehát, hogy Anikó hozza nekünk az áramot, mondjuk, és akkor jön a vezeték.
És hogy halombattáról.
100 halombattáról jön a vezeték az árammal, és hogyha az erőművel össze van kötve mondjuk a templom, és ez a vonal, ez a vezeték nem szakad meg, akkor ide ér az áram.
De ez nem jó, mert van egy központi elosztó, és oda megy, és onnan jön az áram.
Hát akkor a központi elosztón keresztül jön. De végül onnan jön, mert a központi elosztó az csak szétosztja.
Nem, tehát ez bemegy az embernek, és onnan küldik tovább. Tehát az előbb kicsit bonyolultam. Uh-huh. Tehát nem közvetlenül küldi az erőmű az adott helyekre, hanem egy központba, és ott szétosztják.
Ja, akkor ott szét. De végül kapcsolatban van, mert...
Természetesen.
Mert amúgy nem tudna idejönni. De ugyanúgy a tanítványi láncolat és a transzcendentális tudás jön le Krisnától. És hogyha ez a vonal, ez nincs megszakítva, akkor amiben Arjuna részesült a Kurukshetrai csatamezőn, az ugyanúgy elérhető számunkra is a tanítványi láncolaton keresztül. De hogyha ez valahol megszakad, akkor nem elérhető. És ugyanígy, amikor például itt a Bhagavad Gita-ban van itt bevezetés előtt, és itt van a paramparát. Itt van a tanítványi láncolat. De ez a tanítványi láncolatnak az az ága, ami elér hozzánk. Itt mindenki megnézheti a Bhagavad Gita-jába. Az nem azt jelenti, például itt olvassuk, hogy van Vyászadév, Madhvácsárja, Padmanád, Mrihari, Mádava. Nem azt jelenti, hogy Vyászadévnak csak egy tanítványa volt, akin keresztül folyhatott a tanítványi láncot, vagy folyhatott a transzcendentális tudás, vagy itt van Rupa Goszvámi, Raghunath Goszvámi, Krisna Dász Kaviraj Goszvámi, Narottandászakur, hanem ez az az ága a tanítványi láncolatnak, ami elér hozzánk. Mert egy könyvben nem lehet, mondjuk Jászadévnak van több ezer tanítványa. Tehát nem lehet a több ezer tanítványt ideírni, mert nem fér el. Tehát, hogy ez az ág az, ami hozzánk ér el.
Oké, de Prabhupada után ki ez a központi személy, akinek a nevét mondjuk 33. napod a felfogjuk?
Nincs központi személy, van ISKCON-ban legalább 100, vagy lehet, hogy több avató lelki tanítómester, aki Srila Prabhupádnak a hiteles tanítványa és avatásokat is, mert vannak olyanok, akik valami Prabhupádnak sok tanítványa, de nem mindenki vállalja ezt a diksaguru szolgálatot.
Ezt értem, csak azt nem tudom, de az most hogyan lesz harmadik, mert lesz 33. felírás, csak az hogyan születik meg?
A 33. felírás az egyénytől függ. Például az én számomra a 33. felírás a Sila Sivaram Swami Maharaja az én elkötelítőmesterem. De vannak bakták, akiknek Indra Gyumna Maharaja a avató lelki tanítómester, van akinek Bhakti Vidya Purna Maharaja. Tehát, hogy az ő számukra ő a közvetlen kapocs. Tehát, hogy nem csak egy személy lehet. Mert akkor van több személy, aki elfogadja ezt a szolgálatot, hogy avató lelki tanítómester, és aki gondoskodik a tanítványról egy olyan módon, és akkor rajta keresztül. De nem azt jelenti, hogy csak rajta keresztül. Ez a tanítványi láncolat nem azt jelenti, hogy csak ezen a láncon keresztül jön a transzcendentális tudás. Tehát, hogy hozzánk ezen a láncon keresztül. Tehát, hogy ugyanúgy, hogy nálunk itt van áram. Az nem azt jelenti, hogy máshol nem lehet áram. Hogyha máshol is képítik a vezetéket, és máshol is kapcsolatban vannak az elosztó központtal, vagy az erőművel, akkor máshol is lehet áram. Ez így jó?
Csak ha más erőforrást használnak, akkor más.
De hogyha megtörik a zsinór, hogyha nincs hozzá kötve, akkor nem folyik az áram. Ha hozzá van kötve, akkor folyik az áram. Jó, ez a második kérdés.
Ez benne volt, igen.
Benne volt. Jó.
Hogy az előző acsárjáknak is volt-e ennyi ilyen képesített tanítványa, mint Prabhupádnak?
Persze. Tehát, hogy nagyon például Jászadévnek sok tanítványa. Nem ismerek mindenkit, mert ez nagyon, nagyon széles. De persze. Például Madhavendra Purinak Advaita Acharya is volt a tanítványa. Hát mivel neki is sok tanítványa volt. De van például Rupa Goszváminak csak egy avatott tanítványa volt. Valamikor nagyon sok van, valamikor csak egy-kettő. Ez személyektől is függ. Vannak Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurnak 20 ezer tanítványa volt. A Prabhupád lelki tanítómesterének, a Gaudiya Mathnak. Tehát, hogy valaki, ez egyéni. Tehát, hogy egyéni, valakinek több tanítványa van, valakinek. Csak például Rupa Goszványnak csak egy avatott tanítványa volt, Jiva Goszványnak.
Ez előttem.
Tehát, hogy ez attól is függ, hogy helyi idő körül még mit kívánnak. Tehát, hogy ez az a vonal, ami hozzánk érkezik el. De ez nem azt jelenti, hogy csak ez az egyetlen vonal létezhet. A Gaudiya-mathban ugye ott is megkaphatják a bakták. De mi számunkra Srila Prabhupádhoz fel, de a nyugati világba. És akkor mi a Srila Prabhupádon keresztül, az ő tanításait követve gyakoroljuk a Krisna tudatot. Ugye, mert az, hogy kizárni, hogy sehol máshol nem lehet megkapni a transzcendentális tudást, az egyfajta szektarianizmus. Hogy akkor ugye csak itt lehet megkapni, sehol máshol lehet megkapni. De hogyha van egy hiteles tanítványi láncolat, ami hitelesen elviszi máshol, akkor lehet. De van, amikor a keresztények is félreértelmezik Krisztusnak az egyik kijelentését, hogy ez is van, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet, és csak általam lehet eljutni az Atyához. Tehát, hogy ez egy kijelentés, amit használnak arra, hogy senki nincs más. De hogyha én beszéltem egy személlyel, aki ért ógörögül, és akkor megnézte, hogy ennek mi az ógörög eredete. És mondta, hogy a ógörög eredetiben ott határozott jelen idő, igen, határozott jelen idő van használva. Ógörögben van több jelen idő, és határozott jelen idő az azt jelenti, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és számotokra most én vagyok, akin keresztül el tudtok menni az Atyához. Tehát, hogy ez a pontos fordítás. De amikor megint, hogy valaki ezt akarja használni valamire, akkor félre fogja értelmezni. Ugyanis, hogyha van egy hiteles lelki tanítómester, aki kapcsolatban van a lelki tanítványi látszott, akkor nem fogja mondani egy másikról, aki úgy szintén kapcsolatban van, hogy rajta keresztül nem lehet. Mi nem lehet? Hogyha az hiteles, az olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy matematikát csak Budapesten lehet tanulni. És csak itt az én iskolámban. Sehol máshol nem lehet matematikát tanulni. Miért? Hogyha Debrecenben, vagy Szegeden, vagy Pécsen vannak olyan iskolák, akkor, ahol képesített tanárok vannak, akkor ott is lehet matematikát tanulni. Hogyha az egy hiteles iskola, és akkor értenek ahhoz, amit csinálnak.
Tehát, hogy 11 évben is lehet.
Tessék?
11 évben is lehet.
11 évben?
Meg a diplomát tanár.
Igen, tehát, hogy a Misi felhívja a figyelmünket, hogy nem kell olyan messzire elmenni. 14-es szobában a Robi Probó matematika tanára. Jó, más kérdés. Igen?
Hogy Csétanya Mahaprabhu korában is különböző ágai voltak ennek a tanítványi láncnak, hogy Advaita, meg Nityananda, meg
nem, nem értem, hogy hol találkoznak.
Hát az, hogy mi az, ami ugyanazt tanítják, mint a Sinatrópán, és mi az, ami behetőzik.
Hát a filozófia az ugyanaz. Ami eltérhet, hogy hogy kell alkalmazni a gyakorlatban. Mert minden filozófia van egy szambanda része, tehát hogy van a filozófia, és van annak a gyakorlati alkalmazása. Srila Prabhupád elhozta, hogy itt a nyugati világban azt hogy lehet alkalmazni az itteni körülmények között. És hogyha valaki más körülmények között van, lehet, hogy a részletek eltérőek lehetnek. Mondok egy példát. Hogyha valaki akar egy növényt nevelni, vegyük mondjuk a padlizsánt. Padlizsán az milyen növény, ki ismeri? Ez kicsit ilyen mediterrán jellegű növény. Tehát, hogy mediterrániumban ott nagyon mediterrán vagy annál délebbre. Hogyha valaki Magyarországon próbál padlizsán termeszteni, akkor egy jó pár körülményre oda kell figyelni, hogy mennyi napsütést és meleget kap a növény. Mert hogyha hűvös leteszi, vagy kiülteti a szabadba, mondjuk Észak-Magyarországon, akkor nagy esélye nem fog gyümölcsöt hozni. Hogyha délebre ülteti, mondjuk Krisna-völgybe, az egy olyan határhelyzet. Vannak olyan padlizsánfajták, amik szabad földön így éppen, hogy meg tudnak teremni, és vannak, amik egyáltalán nem. De hogyha egy fólia sátorba beültet, akkor gyönyörű padlizsánokat fog kapni. És ugyanígy, hogy a padlizsán termesztésnek a lényege az ugyanaz. Egy megfőtt talajba be kell tenni a magot, meg kell nevelni a palántát, ki kell ültetni, locsolni kell, ki kell gazolni, és akkor megnő a palánta. De amikor ezt mondjuk egy északabbi vidéken csinálja, akkor elengedhetetlen, hogy legyen egy fólia sátor. Vagy hogyha még éjszakabbra, egy fűtött fólia.
Melegház.
Tehát ugye a lényeg az ugyanaz, de a helyi idő körülmények között változhat. Ugyanígy, amit mondjuk a advéták gyakorol, vagy mint a Srila Prabhupád által hozott Krisna tudat, ugyanaz. Csak helyi idő körülmények között van, amikor valamit másképp kell csinálni. De a lényeg ugyanaz, hogy megkapni egy gyümölcsöt. Ez így érthető, hogy vannak elvek, amik ugyanazok, tehát, hogy ugyanígy vizet kell locsolni rá. Tehát, hogy ugyanaz az el. És akkor nem. Csak akkor kell biztosítani a megfelelő hőmérsékletet, és a megfelelő fényt, mert ha nem kap egy fényt, akkor az se elég. Tehát az elvek ugyanazok, csak valamikor a részleteket módosítani kell, hogy hatékony legyen. Jó, valakinek kérdés? Jó, akkor ez volt az első rész. Két verset alatt. Így járok mindig, majd begyorsítunk a második
részt. Akkor elfelejtjük a következő órára.
10 perc.
Még a végére kérdezzen rá, hogy csak
át. 10 perc szünet. És akkor az a kérdés, a Daninak volt egy kérdés, hogy itt bent folytassuk, vagy kint folytassuk.
Okay.
Hogy az udvaron.
Árnyék volt.
Hideg
szerintem
udvaron. Hideg.
Kint volt. Pakocsban és rövid ujjúban, aztán hárnyékos helyen a városban. Nagyon meleg van. 20-20 felett.
Szegényleg a számítógép.
Nem gondolom.
Szülenet kivé. Vagyis egy.
Egy ciklus tűnik.
És akkor a következő úr, hogy
sosszú szület nem van konnektor. Itt ott kimegyük az akkor jöttünk
bárra. Szerzünk hosszabb, mint az a kommanderek.
Ez süpi az ámér hajlandó.
Ez nem tudjuk oldani.